az ága testvérkém, az Úr szeretetében szólok én most egy pár szót hozzátok, és utána átadom Ferinek a szót. Köszönöm a Jóistennek, hogy ennyien összejöttünk, összejöttetek, eljöttetek Isten dicsősége szent jelenlétébe, és eljött az idén is, mint minden évben ez a nap, ez a dicsőséges nap, amikor a Feri szolgál felénk. Hát, én nagyon köszönöm a ti szíveteket, az életeteket és mindeneteket, Feriéket is szeretettel köszöntjük a gyülekezet nevében mindannyiótokat. Köszönjük, hogy itt vagytok, és szolgálsz felénk, és itt lehetünk együtt, a szíveteket hiszem, hogy felkészítettétek, csak áraszok ki ezt a hatalmas és csodálatos szeretetet, jó? És a hitünkkel dicsőség Istennek, amen.
Halleluja. Köszönjük a szíveteket, köszönjük az életeteket, és hálákat adunk az Úrnak, hogy ismét találkozhattunk, mint minden évben. Hiszem, hogy a szíveteket felkészítettétek. Tavaly az Úr kegyelméből már meg is kaptam az idei témát, hogy miről tanítsak. Nem tudom, ki volt, aki szólt. Akin keresztül szólt az Úr, hogy a Felemás Sigáról tanítsak az idén. Marcaliban már megtörtént hétfőn. Ott 2,5 órás volt az alkalom. Ebben fél óra beszélgetés volt, mert voltak kérdések, tehát egy pár beszéd. És én hiszem, hogy nektek is, ha van kérdés a szíveteken, akkor felmeritek tenni, és együtt tudunk járni a keskenyösvényen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Hálával teljes a szívünk, atyám, hogy ma összejöhettünk a te szent fiad nevében, aki itt áll középen. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat, aminek köszönhetjük az örök életünket, az igaz voltunkat és a győztes nevedet. És a te győztes neved által mi királyokként uralkodunk ebben az életben, rendeleteket hozva, és azokat kihirdetve, és meg lesz nékünk, amit mondunk. Kézbe vehetjük az életünk irányítását ezáltal. Hálákat adunk a drága Szent Szellemért, akinek mi vagyunk a szállásadója. Ő bennünk lakozik, és mindenkor számíthatunk a segítségére. Ő győzelemre vezet, mert ő hatalmasabb minden problémánál. A győztes Jézus nevében, ördög, ellenállunk neked, kitartjuk a szent vért, mint áthatóhatatlan védőfalat, és hatalmat veszünk minden gonosz munkát, gonosz tervet felett, lerontjuk azokat, megáldjuk a jelenlevők életét, a szeretteik, családjaik életét, munkáját, szolgálatát, és ezzel lehetőséget biztosítunk Istennek, hogy az ő természete és jelenléte működésben léphessen az életetekben. Hálákat adunk, atyám, hogy te adod a mai napon is a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratod, és a hallgatóság pedig azt fogja meghallani, amit te akarsz üzenni a számukra. Köszönjük neked, atyám, az igét, amit nekünk adtál, ami kétélű fegyver, sziklazúzó kalapács, világító útjelző és szellemi eledel. És kiárasztjuk az élő ige hatalmát minden élet, ügy, munka és szolgálat felett, a jelenlevőkre vonatkoztatva. És hiszük és valljuk, hogy az ige tüzes kardja által, ami a szánkból kicsap, minden gonosz munka levágattatott, minden gonosz erő megfutamodott, és mi szabadok vagyunk Krisztusban. Mert az, ami a szánkból kiment, az nem tért hozzánk vissza üresen, hanem megcselekedte azt, amit mondtunk, és áldott lett, ahova küldtük. Köszönjük, atyám, hogy a te békességed, szereteted, örömöd uralja mindannyiunk életét. És az egységet árasztjuk ki a szent közösségek felett, a családi kapcsolatok felett, a munkahelyi kapcsolatok felett, a gyülekezeti kapcsolatok felett, a szent kapcsolók felett. És minden éket megdorgálunk, amit az ellenség hozna. Kivetjük azokat, és a helyébe a szellem ragasztóját árasztjuk ki. Köszönjük, atyám, a te jelenlétedet, a te érintésedet. Halló füleket, látó szemeket rendelünk, nyitott szíveket. kiárasztjuk a szellemi éjséget, szomjúságot, valamint a kijelentés, bölcsesség, tisztánlátás szellemét, és a szentek szemét megkenjük szemgyógyító írral, hogy mindenkor Isten szemszögéből minden dolgot tisztán lássanak a Jézus Krisztus szent nevében. És hiszük és valljuk, hogy Jézus győztes nevére minden gonosztért meghajolt, így akadálymentesen haladhatunk előre az Úr útján. A Jézus nevében. Amen. Köszöntsd a szomszédodat, hogy a legjobb helyre jöttél. Ropogtasd meg a csontjait, utána imádkozzál érte, hogyha összetörted. Még egyszer nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, mert különben csak magunk lennék itt. Magunk állnék itt. Megint eljött a házasság hete időszaka, és erről egy kicsit szeretnék beszélni, mielőtt a tanításba belekezdenék, mert nagyon érdekes dolgok jönnek elő ezzel kapcsolatban. Először is a házasság fogalmát hogyan határozhatnánk meg? Hát a házasság Isten csodálatos terve azok számára, akik kapcsolatban kívánnak élni. A házasságkötések aránya az utóbbi évtizedekben radikálisan csökkent. Mi lehet ennek az oka, fölmerül a kérdés, hogy az emberek házasságon kívül akarnak szexuális életet élni? Az első kérdés az, hogy félnek esetleg az elköteleződéstől? Vagy félnek a válástól? Egy felmérésben elvált szülők gyermekeit kérdezték meg, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem akarnak átmenni egy válási procedúrán. Ezért nem alapítanak családot. És van még egy kérdés, hogy miért nem akarják sokan a házasságot? Azért, mert nem kaptak bibliai tanítást ennek az előnyeiről. És olvassuk el a Prédikátorok 4-ben, 9-től 12-ig, hogy mi a házasság kötésnek az előnye. Prédikátorok 4, 9-től 12-ig.
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Amen.
A kulcs itt van a végén, a vers végén. A hármas kötél. A hármas kötél a férj, a feleség és Isten. A gazdaságban nagyon sokféle kötelet használnak. Nem mindegy, milyen vastag, nem mindegy, miből készül, és hány fonatos. A két fonatos előbb elszakad, mint a három. Azt hiszem, hogy ez egyszerű példa. Az Egyesült Államokban a gyülekezetek 28%-ában van házassági felkészítés. De mindenhol nagyon kellene a keresztény értékrend szerinti bibliai tanítások a jegyeseknek, a házaspároknak, hogy hogyan tehető jobbá egy kapcsolat. Isten előbb alkotta meg a családot, mint a gyülekezetet. Ezért első helyen kellene állnia a család alapjának a megerősítését, támogatni, tanítani. A házasság intézménye sajnos válságban van. Riasztó válási statisztikák láttak napvilágot. Pedig vannak olyan módszerek, amelyekkel a házasságok tartósá tehetők. Rossz házasságoknak generációkon át érezhető az utóhatása. Az egyháznak lenne a feladata, hogy foglalkozzon ezzel. De amíg sok helyütt a mennyre koncentráltak, addig elfeledkeztek a földi életről, többek között a párkapcsolatokról. Hogy kezdődik egy kapcsolat, legalábbis itt európai szinten? Szerelemmel. De a szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy a párok életre szóló társakká váljanak. ugyanis a szerelem egy idő múlva elillan. Ez 2-3 év. A szerelmet fel kellene váltani az agapé szeretetnek, hogy az a kapcsolat tovább tudjon működni. Hogyha a párok nem hamarkodnák el a válást, akkor 66%-kal több teljes családot láthatnánk. A válások csökkenésével hatalmas összeget spórolhatna meg az államapparátus, ugyanis milliárdokat fordítanak évente a széthullott és elszegényedő családoknak a megsegélyezésére. Ettől sokkal olcsóbb lenne a megelőző felkészítés. Lesújtó következménnyel jár egy válás. Az egyénre, a gyermekekre és a társadalomra nézve egyaránt. Ezért a házasságok megmentését támogatni kellene felkészítő oktatással. Az egyháznak több lehetősége adódna erre, mint a világi rendszereknek. Ismeritek már ugye a három könyvünket, a Békevár három könyvét, hogyha sikerült kiadni három ilyen vastag könyvet, bibliai alapokon nyugvó tanításokat a párkapcsolatokról, akkor higgyétek el, hogy sokkal több információ és anyag van még ez mellett, mert ez csak egy szeletkéje a nagy tortának. Tehát az egyháznak több az információja, mint a világnak. És a világ nem jól tanítja az embereket a házassággal kapcsolatban. Hogyha felkészítő oktatást kapnának a párok, akkor a házasság valóban egy életen át tartó intézmény lehetne, amire eredetileg Isten elrendelte. A házasság hete során a házasság intézményét népszerűsítik mindenhol. Mit jelent a házasság hete? Mit takar a házasság hete? Hát a házasság hete nem más, mint az elköteleződésnek az ünnepe. Kinek szól a házasság hete? Mindenkinek. Mert az írás azt mondja, hogy tegyetek tanítványokkal minden népeket. Ha jól számoltam, 5 házaspár van itt most, ugye, köztetek a gyülekezetben. Az se csüggedjen, aki most úgy van itt, hogy nem házas. Vagy már nem, vagy még nem. Teljesen mindegy. Tehát aki egyedülálló. Mert ez az üzenet, ahogy hallottátok a múlt vasárnap Pesten, ez egy alaptanítás, és mindenkinek szól, mert minden kapcsolatban lehet használni. Nem csak a családi kapcsolatokban, hanem a munkahelyi kapcsolatokban, a gyülekezeti kapcsolatokban, a baráti kapcsolatokban. Ez a mai üzenet rajtad keresztül szólhat még másoknak is. És hogyha nyitott szívvel fogadod, akkor képes leszel másokat építeni. Képes leszel másoknak áldássá válni. Függetlenül attól, hogy jelen pillanatban házas vagy, vagy nem vagy házas. A látókörről szeretnék pár gondolatot ejteni. Ebben kaptam megerősítést. Vegyük a legegyszerűbb példát. Hogy a gyermekek természetszerűleg szűkebb látókörrel rendelkeznek, mint a szülő. Ilyenkor mi a helyzet? A gyermeknek a szűkebb látókörét kell követni a szülőnek, vagy fordítva? Hát azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a gyermeket próbálja a szülő felemelni arra a szélesebb látókörre, amivel ő rendelkezik. Múlt vasárnap hangzott el, ami számomra megerősítés, hogy egy üzemvezető ne a segédmunkás látókörének megfelelően járjon el. Nem bántani akarom a segédmunkást, meg a gyermeket, de a látókörünk nem egyforma. És Isten mindenki fölé helyezett egy olyan szemét, akinek szélesebb a látóköre. És ahhoz kell igazodni. Szokták mondani, hogy nem a nyúl viszi a puskát. Tehát a segédmunkásnak a főnök látóköréhez kell igazodnia. És ugyanez a helyzet a gyülekezetben. Vannak helyek, ahol azt mondják, hogy jaj, hát itt nincs szükség a házasság tanításra, mert itt csak egyedülállók vannak. Tudjátok, ez milyen gondolkodás? lehet, hogy kicsit keményen fogalmazok, de a Biblia így mondja, hogy ez természetes emberi szeretet, ami önző, mert csak magára gondol. Nem gondol a rokonságra, az unokákra, vagy a gyermekeire, vagy a barátnőire, vagy a környezetére, hogyha valaki így gondolkodik, hogy nekem már nincs szükségem. Tehát a bárányok szűkebb látókörrel rendelkeznek, mint a felkent pásztoruk. Ezért a bárányoknak is vezetőre van szükségük. A pásztor egy szélesebb látókört ad át a nyájnak, hogy megértsék, hogy az adott üzenet nem csak a jelenlevőknek szól, hanem rajtatok keresztül még nagyon sok embernek. És így tudsz tanácsot adni a rászorulóknak Isten bölcsességével, hogyha szívedet megnyitod és befogadod a mai üzenetet. Szintén hallhattuk múlt vasárnap azt a megerősítést, hogy erős gyülekezetekre van szükség ahhoz, hogy erősek legyenek a családok. És ezek olyan alapelvek, amelyeket az élet minden területén lehet alkalmazni. Tegnap a kinyomtatva bevittük a börtönbe, börtönszolgálatba a múlt vasárnapi tanítást, és az egyik hölgy pont azt mondta, hogy jaj, én pont ilyenre váltam, hogy a kapcsolatokat hogyan lehetne ápolni, karbantartani, mert a családjával, meg a gyermekeivel nem éppen a legjobb a kapcsolat. Tehát látjátok, hogy szükség van ezekre a tanításokra. Szükség van a házaspár képzésre, mert sorsformáló. Egy összefüggést mondok most. Mert amilyen a házasság, olyan a gyülekezet színvonala. És amilyen a gyülekezet, olyanná válik a társadalom nívója. Ebből következik, hogy az egészséges társadalom csak a szeretet és egység erejét hordozó családokra tud épülni. Tehát ilyen láncolat van. Az idén a házasság hete február 9-től 16-ig tart. Ez kapcsolódik a Valentin nap környékéhez, ahhoz a héthez, amikor a Valentin nap van. Nem mindenki szimpatizál a Valentin nappal. Sokan üzleti dolognak tartják, részben igazuk van, de mindjárt meglátjátok, hogy a Valentin napnak még van keresztény gyökere is. A házasság hete 1996-ban kezdődött Angliában. Már a globális mozgalommal nőtte ki magát, és ehhez hazánk 2008-ban csatlakozott. Tudjátok, hogy van nekünk egy békevár egyesületünk, továbbra is a Krisztus Szeretete Egyház pásztora vagyok. Egy akolhoz tartozunk, de szükség volt olyan szempontból létrehozni egy egyesületet, hogy jogi személyek legyünk, legyen aláírási jogunk, kiadói jogunk, tehát a könyvekhez, imakönyvhöz, ismeritek ezeket. És ez 2010 végén alakult meg a Békevár Egyesület, és 2011-től, amikor megtudtam, hogy létezik, hogy házasság hete, országos, meg világmozgalom, akkor 2011-től becsatlakoztunk minden évben. És mint minden civil szervezet, önkéntes szolgálatot lát el, és az idén egy nagyon nagy áldás az, hogy az egyházunk visszakapta a technikai számot, és így 2-1%-ot föl lehet ajánlani. Most pedig föl lehet ajánlani az egyháznak, és föl lehet ajánlani, hogyha szimpatikusak vagyunk, és nincs hova adni az 1%-ot, akkor nekünk. Mert az a helyzet, hogy az elmúlt 4 évben komolyabb pályázatot nem sikerült elnyerni, de viszont a kiadványaink meg ott sorakoznak, amiket ki kéne adni. Kevesen ismerik, hogy a házasság hetének az eredete a Valentin naphoz kötődik. Rómában a hite miatt bebörtönöztek egy keresztény férfit. A kedvesének írt levelet, és úgy írta alá, hogy a te Valentinod. Tehát a szerelmesek valójában nem is tudják, hogy február 14-én egy keresztény mártírt ünnepelnek. Több szaktekintély, szilárd meggyőződése az, hogy fontos lenne a házasság tannak a bevezetése. És 2005-ben már megjelent egy újságcikk. Mint tudjátok, minden szakmához valamilyen képesítés szükséges. Még a takarításhoz is, ha más nem munkavédelmi vizsgát kell tenni. Ugyanígy a sikeres házassághoz és a boldog családi élethez is már fiatal korban ismereteket kellene szerezni. A világ sötétségben tapogatózik ezen a téren, viszont a Bibliának igenis sok mondani valója van, a párválasztás, a házasság, a problémakezelés, a válás, az újraházasodás területével kapcsolatban. Ezek tanításában a gyülekezeteknek kellene élen járniuk. Vannak felekezetek, ahol fél évente tartanak házassági alkalmat. Kismur nevét nem tudom, ki hallotta, ő például fél évente tart a gyülekezetében házassági alkalmat. Ő is egy hégenita, úgy mint Kenneth Copeland. Más helyeken viszont teljesen figyelmen kívül hagyják ezt az alapvető témát. Budapesten 1996-ban volt egy tanítás, Erzsébet előjárónk tanított a házasságról. Ezt fel is töltöttem a weboldalunkra, mert ez indított el ezen az úton, hogy ezzel foglalkozzak. A tanítás hiányában az emberek többsége tanástalanul áll a felmerülő problémák kelepcéjében. Jelenleg semmilyen képzéshez sincs kötve a házasság, a családi élet. Időszerű lenne ezen változtatni. Na most megkérdezem, hogy a biztonsági övek be vannak-e kapcsolva. Most jön a java. Most jön a velős rész. Tanítás címe: házasodhat-e hívő hitetlennel? Az első pont: elválasztó fal. Először is vizsgáljuk meg, hogy mi az a felemás iga. A felemás iga akkor áll fenn, hogyha a házas felek egyikének nincs üdvössége. Vagyis nem Jézus az ura. Ilyenkor egy láthatatlan elválasztó fal van kettőjük között. Ennek az az oka, hogy mindkettőjüknek más a szellemi ura. Mindkettőjüknek más a szellemi atya. Kétféle módon állhat elő a felemásiga. A udvarlás, illetve házasságkötés során csak az egyiküknek van üdvössége. A B. Két elveszett házasságot köt, majd az idők során az egyikük újjászületik. A legtöbb házasság úgy köttetik, hogy egyikük sincs újjászületve. Vagyis keresztényé akkor válik az ember, amikor behívja az életébe az Úr Jézust. Kívánatos lenne, hogyha még az esküvő előtt a hitetlen pár újjászületne, hogy ne legyenek további konfliktusok. De meglátjátok jobban, hogy belemegyünk az igébe, hogy miért. Felteszik a kérdést, hogy valóban probléma, hogyha egy hívő olyannal randizik, vagy olyannal köt házasságot, aki nincs újjászületve? Sokan nem értik ezt, de ez igen komoly probléma. Az egyszerű fordításból olvassuk a 2 Korintus 6.14-et.
Testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket. Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényeit? Mi köze lehet a világosságnak a sötétséghez?
Amen. A házasulandókat arra szólítja fel ez az ige, hogy azonos igában és azonos hitben éljenek. Sokaknak nincs megértése erről, mások pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyják ezt az igét. Ez az ige nem egy akadály a párkapcsolatokban. Sokkal inkább védelmet nyújt és tiszteletet parancsol. Felemás igába kerülni sokkal veszélyesebb, mint gondolnánk. De sokkal kifizetődőbb olyanra várni, akivel ugyanabban a szellemi örökségben járhatunk. Most ez még ugye a párválasztási időszakra vonatkozott, ez az első pont. Második pont. Engedetlenség. Képzeljétek el, Istent érdekli, hogy kivel kötjük össze az életünket, mert őt érdeklik a szövetségek. És a házasság is egy nagyon komoly szövetség Isten szemében. Úgy is hívják, hogy frigy. Frigyláda, szövetségláda, házasság. Frigyre léptek. Egy kicsit régies szó, de használják. De a weboldalunk címe is innen származik, hogy frigy klinika. Olvassuk el az egyszerű fordításból az 5 Mózes 7-esben a 3-as 4-es verset.
Ne házasodjatok össze velük, se fiaitoknak ne szerezzetek feleséget az ő leányaik közül, se leányaitokat ne adjátok férjhez az ő fiaikhoz. Ha mégis megtennétek, akkor az idegen feleségek fiaitokat el fogják fordítani az örökkévalótól, és más isteneket fognak imádni.
Amen. Isten Mózesen keresztül adott ki egy figyelmeztetést Izrael népe számára, hogy ne házasodjanak az istentelen népekkel. Csak Izraelen belül. Tehát a nagy családon belül. És Pál üzenetének az előképe ez, amikor azt mondja, hogy miközben a hívőnek a hitetlennel. Tehát megvan az ószövetségi előképe. És mégis mit látunk több száz év múlva? Azt, hogy ezt a parancsolatot figyelmen kívül hagyták. Bírák könyvéből olvassuk a 3-as fejezetben az 5-ös 6-os verset. Itt van egy hosszú felsorolás, ezt gyűjtő néven úgy szokták mondani, hogy az usok. Kananeusok, hitteusok. Ezek mind a hitetlenek. A pogányok.
Így az Izrael fiai, a kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok, hiveusok és jebuzeusok között laktak, és azok leányait vették maguknak feleségül, a saját leányaikat pedig odaadták azok fiainak, és szolgálák azoknak isteneit.
Amen. Tehát megszegték Mózes parancsát. Olyanokkal kötöttek házasságot az izraeliták, akik nem ismerték az élő Istent, és akik nem szolgálták az igaz Istent. Eleinte ezt nem látták károsnak, de végül téves irányba haladtak. Halott istenekhez fordultak, és bálványimádást végeztek. Az írásban többször ismétlődik ez a séma, hogy Izrael összeházasodott a hitetlenekkel. Nézzünk egy példát, Sámsont. Ő több ízben hitetlen nőkkel kötötte össze az életét, ami végül tönkretette őt. Egyszerű fordításból olvassuk a Bírák könyvében a 14-es fejezetben, az 1-től 3-ig.
Egyszer Sámson elment Timnába, és meglátott ott egy filiszteus leányt, aki megtetszett neki. Hazaérve megkérte apját és anyját. Timnában láttam egy filiszteus leányt, kérjétek őt nekem feleségül. De az apja és az anyja ezt felelte. Miért éppen a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz nősülni? Nincsen elég eladó leánya rokonaid, vagy Izrael egész népe között?
Halleluja! Következő, szintén a Bírák könyvében, a 16.4-es, az egyszerű fordítás szerint. Itt Delila neve szerepel, és így már könnyebben összetudjátok rakni a képet, hogy Sámson és Delila, mert végül is Delila okozta Sámson vesztét.
Történt ezek után, hogy Sámson megszeretett egy filiszteus nőt, akit Delilának hívtak, és a Szórék patak völgyében lakott.
Amen. Hát a részleteket most nem besézzük ki, mert nem arról szól a történet, hanem nézzük meg Salamont. Tudjuk Salamonról, hogy a világ legbölcsebb embere volt, mindaddig, amíg hitetlen feleségei idegen istenek imádatára nem vették őt rá. Egyszerű fordításból, 1 Királyok 11-ben, 1-től 3-ig.
Salamon sok olyan nőt megszeretett, akik nem Izraelből, hanem más népek közül származtak. A fáraó leányát, meg a moábiak, az ammoniak, az edomiak és szidóniak és a hettiták közül való nőket. Pedig az örökkévaló megparancsolta Izrael népének, ne házasodjatok össze idegen népek fiaival és leányaival, mert az idegen házastársak bizonyosan elfordítják az örökkévalótól a szíveteket az ő isteneikhez. Salamon mégis ragaszkodott ezekhez az idegen származású asszonyokhoz, és megszerette őket. ezek közül vett magának 700 feleséget, idegen népek uralkodóinak és főembereinek a leányait, s rajtuk kívül még 300 ágyasa is volt. Bizony, ezek az idegen asszonyok az ő szívét is elfordították az Isten iránti hűségtől.
A sok lút disznó győz elf működött, mert az ezer asszony, meg az egy férj, hát valahogy nincs egyensúlyba. Olyan emberrel egyesülni, aki nem követi Istent, és nem veti alá magát Krisztusnak, az Isten szemében engedetlenség. És egyik pásztortársammal nem régen beszéltem, és őnek is mutatta az Úr, hogy bizony a keresztények nagyon sok területen engedetlenségben járnak, csak nem vették még észre. Harmadik pont, harmonikus kapcsolat. Hogyha Krisztus az életünk ura, akkor teljes lényünket alá kell vetni az ő hatalmának és befolyásának. Ezen elv alapján hogyan egyesíthetnénk egy újjászületett és szellemmel teljes hívőt egy olyan emberrel, aki Isten ellen lázad? Nem számít, hogy mennyire édes egy hitetlen jövendőbeli. Ha szemben áll Krisztussal, akkor rossz irányba fognak haladni mindketten. Ha keresztények vagyunk, akkor a Biblia a legfelsőbb hatalom a számunkra. Krisztus nélkül és Krisztustól távol a testünk kívánságaiban jártunk, és természet szerint harag fiai voltunk. Efézus 2:3-ban megtaláljuk. Éppen ezért újjászületettként nem lehetünk harmonikus, Istennek tetsző kapcsolatban egy hitetlennel. Szerintetek, hogy könnyebb repdesni? Egy szárnyal, vagy két szárnyal? Azt hiszem egyértelmű, mindenki megszavazta, hogy két szárnyal. Na most képzeljétek el, hogyha van egy felemás iga, az egyik fél hitetlen, nem hajlandó imádkozni a társával, akkor ő szegényként csak az egyik szárnyával csapkod. Pergődik. De amikor férj és feleség egy hittel, egy akarattal, tízszeres ima erővel tudnak menni egy bizonyos támadás ellen, akkor két szárnyal repdesnek. Ez egy nagyon jó kép. Mert az ige azt mondja, hogy egy megfutamit ezret, kettő tízezret, tehát ha már ketten összefognak a családban, akkor tízszeres imaerő áll a rendelkezésükre. És ezért támadja a füstös képű az egységet, hogy ne legyenek összhangban. Hozza az ékeket. Próbálja beverni. Most még fűtési szezon van, és aki fával fűt, az tudja, hogy néha a tuskó nem akar elhasadni. Van ehhez bizonyos célszerszám, ék, amit ugye egy másik szerszámmal ütnek. És mi történik, hogy ütik ezt az éket? Megy bele a fába, és lassan a két fél kuglit kezdi eltávolítani egymástól. És amikor az ék leér az aljára, akkor ketté esik a tuskó. Tavaly erről volt a tanítás. Egyszerű fordításból az 1 Korintus 10:21-et nézzük meg.
Nem tehetitek meg, hogy az Úr poharából is isztok, meg a gonosz szellemek poharából is. Nem ehettek az Úr asztalának ételéből is, meg a gonosz szellemek asztalának ételéből is.
Hozzá kell tennem, hogy egyidejűleg nem lehet folytatni ezt a dolgot. Tehát egyszerre a kettőt. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagyis semmi közössége a világosságnak a sötétséggel. A közösség szó görög megfelelője szó szerint kapcsolatot vagy intimitást jelent a 2 Korintus 6:14-ben. Tehát Pál arra utal, hogy a hitetlenekkel való intimitás lehetetlen. Isten tudja ezt, ezért parancsolta meg a népének, hogy a saját hitükön belül házasodjanak. Ezért ihlette Pált is arra, hogy kiadja ugyanazt a parancsot, amit Mózes. ez a mi szellemi védelmünket szolgálja. Egy újjászületett és megigazult hívőnek nincs semmi köze olyan emberhez, aki azt hiszi, hogy ő Isten nélkül is igaz, Isten nélkül is jó. Egyszerű fordításból a 2 Korintus 6.15-öt nézzük.
Miben lehet egyetértés Krisztus és a sátán között? Lehet-e valamilyen közössége hívőnek és hitetlennek?
Amen. Krisztustól távol semmilyen kapcsolat nem lehet igazán jó. Krisztus nélkül nincs agapé szeretet, csak emberi önző szeretet. Tudjátok, írja a Róma 5.5, hogy az isteni fajta szeretetet az újjászületéskor kaptuk meg. Kitöltetett ugye Szent Szellem által. A Biblia kétféle szeretetről ír. Sajnos a magyarban ez nincs megkülönböztetve. A görögben külön szót használnak az emberi szeretetre, és külön szót az isteni fajta szeretetre. De ajánlom figyelmetekbe, hogy újra olvassátok el a Kenneth Hagintől a szeretet az út a győzelemhez. És sok olyan bizonyságot hallottunk, hogy akik néhány év múlva újra előveszi az egyházi könyveket, olyan dolgokat lát meg benne, amit előtte nem. Mivel szellemben növekedünk, Isten újat fog mutatni, új kijelentéseket fog adni belőle. Az emberi szeretet az önző, olyan, mint a pióca, hogy ad nekem, ad nekem. Az isteni fajta szeretet pedig mindig másik érdekeit helyezi előtérbe. Az emberi szeretet olyan, mint a csoki torta. Ha az asztalon az ablak előtt marad és besüt a déli nap, le fog olvadni. Ilyen az emberi szeretet. A természetes emberi szeretet. Gyorsan át tud csapni gyűlöletbe. De nekünk megvan az isteni fajta szeretet. Bennünk van magként. Befogadtuk Jézussal együtt. És rajtunk múlik, hogy megfelelően tápláljuk, hogy felnövekedjen, és ezt kiárasszuk a környezetünkre. Negyedik pont. Isten temploma. Pál apostol az összezavarodott korintusiaknak írt arról, hogyan éljenek Jézus tanításai szerint a romlott világban. Nem tudom, hogy mennyit hallottatok a korintusi gyülekezetnek az életéről, de Pesten hangzott el erről tanítás, hogy olyan erkölcstelen világ volt ott Korintusban, hogy ha jól emlékszem, termékenység Istennek kellett szolgálni, és minden nőnek egy évet kellett szolgálni prostituáltként. Például. Tehát Pál, amikor leírja a korintusi levelet, majd figyeljétek meg, hogy milyen kemény szavakat használ. Pál elmagyarázta, hogy miért létfontosságú az azonos iga. Egyszerű fordítás, 2 Korintus 6-ban 16-17.
Mi köze van Isten templomának a bálványokhoz? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten maga mondta. Velük együtt fogok lakni, és közöttük járok. Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezért jöjjetek ki közülük, és várjatok külön tőlük, így szól az örökkévaló. Hozzá se érjetek ahhoz, ami tisztátalan, és magamhoz fogadlak titeket. Amen.
Amen. Azt írja itt Pál, hogy el kell szakadnunk a világtól. A testünk a Szent Szellemnek az új temploma, mert mi vagyunk a Szent Szellemnek a szállásadója. Mióta? Hát először is az Ószövetségben a Szent Szellem el volt zárva a Szentek Szentjében. Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor a kárpit ketté hasadt a Szent Szellem. Kiáradt, kiszabadult, és végül is pünkösd napján helycsere történt, mert az Úr Jézus ugye fölment előtte 10 nappal, és elküldte a vigasztalót, a Szent Szellemet. És igazából azóta él a szívünkbe, amióta újjászülettünk és megkeresztelkedtünk Szent Szellemmel. Ezért mondja azt Isten, hogy szakadjunk el a pogányoktól. Ez nem az elzárkózást jelenti, hiszen nekünk a pogányok felé szolgálnunk kell. Isten azt szeretné, hogy sokkal jobban vágyakozzunk ő utána, mint egy kapcsolat után. Isten arra vágyódik, hogy az imádat helyévé váljunk. A felemás iga hátráltatja az Istennel való járásunkat, ami létszükséglet számunkra. Ennek az üzenetnek a fényében újra értelmezhető a randizás, a párkapcsolat, a házasság. 2 Korintus 6.14 a mi fordításunk szerint.
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
Amen. Ne húzzatok egyigát a hitetlenekkel. Ez az intelem a hitetlen világ életmódjának követéséből óvja Isten gyermekeit. Az a hívő, aki világival házasodik, az egy másik családból származóval köti össze az életét. Régen nem tudtuk, hogy van szellemi urunk. Most az Úr Jézus a szellemi urunk. Előtte meg a füstösképű volt. Csak nem tudtuk. De a Biblia világosan megírja, hogy átkerültünk a sötétség hatalmából a világosság országába. Ha valaki úgy dönt, tehát aki most készül házasodni, úgy dönt, hogy mégis felemás igába hajtja a fejét, ennek a döntésnek 3 következménye várható. A keresztény eljátsza a szabadságát, B. korlátozza Istennel való kapcsolatát, C. a világ megkötözöttsége alá helyezi magát. De ez semmiképpen nem lehet Isten akarata. Egyik gyülekezetünkben volt egy fiatal lány, volt egy barátja, készültek egybekelni, meg is történt az esküvő, és előtte úgy emlékszem, hogy próbáltam tudakozódni, hogy és mint tovább van-e üdvösség a párjának, leendő párjának, hol fognak lakni. Aztán végül elkerültek 20-30 kilométerrel beljebb, és ahol még gyülekezet sincs a környéken, teljes evangéliumi gyülekezet. Tehát ez az ő szellemi kiszáradásához vezetett. Nem találkoztam vele, de egyértelmű, hogy ha nincs szellemi táplálás, akkor kiszáradása következménye. Ugye most arról beszéltünk, aki most készül házasságot kötni. De felmerül a kérdés, hogy mit tehet az, aki már benne van egy felemás igában. És ez is sokakat érint. Bibliában van erre támpont. Most olvassuk el az 1 Korintus 7-ben 12-től 16-ig. Egyesével, mert valószínű fűzök hozzá gondolatokat. És ha kíváncsiak vagytok, olvassátok el az egész 7. fejezetet, mert ez mind a házasságról szól. Tehát 1 Korintus 7-ben 12-től 16-ig.
Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
Na, amen. Tehát, hogyha úgy alakult ki a felemás iga, hogy a házasságuk folyamán egyikük újjászületett, a másikuk nem, akkor erre azt mondja a hívő embernek, hogy el ne váljék. Mert majd olvassuk tovább mindjárt, hogy ezáltal van megszentelődve a férj, nem jelenti az üdvösségét, meg ezáltal vannak megszentelődve a gyerekek.
És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
Így van, tehát oda-vissza igaz, attól függ, hogy melyik van újjászületve, a férj vagy a feleség.
Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.
Amen. Amen.
Ha pedig a hitetlen elválik, ám várjék el, nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
Amen.
Amen. Mert mit tudott te asszony, hogy megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudott te férfiú, hogy megmentheted-e a feleségedet?
Amen. Adott az Úr most egy párhuzamot. Ószövetségben a különböző törvények, vagy maga a 10 parancsolat, melyik népcsoportra vonatkozott? Vagy mindenkire vonatkozott, vagy csak egy bizonyos népcsoportra? Hát egyedül Izrael népére. Isten választott népére. Itt most, amit olvastunk a korintusi levélből, ugyanaz a helyzet. A hitetlenre nem vonatkozik az írás. Válhat, ha akar. A hívőre meg azt mondja, hogy maradjon meg abban az állapotban, ahogy van. Azért van egy kivétel, hogyha olyan zűrös a helyzet, hogy az élete forog kockán, akkor azért el kell gondolkodni. Szandes Erzsikének erről van tanítása. Még benne van a Békevár könyvekben is. Az előbb nem mondtam, hogy kifogytak, de letölthető szöveges formátumban, és megvan már hangos könyvben. Tehát akinek olyan a munkája, hogy nincs ideje leülni, olvasni, akkor bedughatja a fülhallgatót a fülébe, és metszés, kapálás, minden közepette tudja hallgatni a tanításokat. Tehát van egy olyan ige itt ebben a fejezetben, hogy jobb házasságban élni, mint égni. Ez kicsit nehezen érthető, itt az égés alatt akár a büntetés tüze is gondolható, de nem arról van szó. Az egyszerű fordítás nagyon szépen megmagyarázza, hogy a testi vágyaktól égni. Tehát jobb házasságban élni, mint testi vágyaktól égni. Szenvedélytől égni.
De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.
Tehát itt az égni szó számomra is kérdőjel volt, hogy ez most mit akar, de aztán a görögben is a szenvedélyt írja, meg az egyszerű fordítás is a testi kívánságokat írja, tehát egyértelmű, hogy testi vágyakról van szó. 5. pont. És még ma hazamegyünk, megígérem. Különbözőségek. A házasságokban az első számú probléma a vallás. A pont. Ha hívő házasodik hitetlennel, az konfliktust fog szülni. A hitetlen társ ugyanis megakadályozhatja a hívő társ gyülekezetbe járását. Egy konkrét példát mondok. Volt egy középkorú asszony, 50-es éveiben járó asszony, szentek által újjászületett, és azon a településen mentünk keresztül, amikor mentünk a ságvári gyülekezetbe, és felvettük, hogy be tudjon jönni a gyülekezetbe. Körülbelül 3-4 alkalommal jött, nagyon szerette hallgatni az igét, de otthon a férje, aki nem volt újjászületve, azt mondta neki, hogy drágám, hát te pont mindig akkor mész el, amikor én megjövök a munkából. Azóta nem láttuk. Úgyhogy az élet produkál különböző helyzeteket, és sokszor jó élő példával szolgálni. A B. Ha különböző felekezetekbe járnak a házaspárok, az is problémát szülhet. Ilyenkor Isten vezetését kell kérni, hogy mi legyen az ott helyük, az Úrtól rendelt helyük. Szintén egy konkrét eset. Volt egy fiatal ember, egy olyan helyen élt, ahol nagyon rövid ideig működött az egyházunknak a gyülekezete, de ő neki ugye voltak kérdései, tehát ő akart tudni dolgokat, és megtalált az interneten, és e-mailben szoktunk levelezni. Egyszer örömmel bejelentette, hogy nősülni készül. Amikor meghallottam, hogy melyik felekezetben tartozik a hölgy, tehát egy teljesen másik felekezetben, az is karizmatikus, csak a különbség az, hogy nálunk nincs bűnvallás, ott meg van bűnvallás. És amikor összeházasodtak, és elmentek abba a másik gyülekezetbe, az annyira lehúzta a fiút, tehát földbe döngölte, mondhatom így is, hogy amikor találkoztam a pesti egyházunkban velük, nem ismertem rá, olyan nyúzott volt az arca. Tehát ez egy konkrét eset. C. A tanításbeli különbségek miatt is felborulhat az egyensúly, ha mindegyik fél mereven ragaszkodik a felekezetének az álláspontjához. Ilyenkor a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét kell kérni az adott kérdésben. Bizonyára tudjátok, hogy vannak felekezetek, ahol nem ünneplik a karácsony meg a névnapot. Nálunk minden további nélkül ez ugye lehetséges. Na most, hogyha olyan pár kerül össze, hogy az egyik innen, a másik onnan van, már is ütközési pont. Természetesen, hogyha mindketten újjászületnek, akkor agapé szeretetben fognak járni. És ahogy elkezdenek az isteni fajta szeretetben járni, a hitük berobban. Mert a Galata levél írja, hogy a hit üzemanyaga a szeretet, az isteni fajta szeretet. Isten természetének a lényege a szeretet, és nem egy tulajdonsága a szeretet, mert ő maga a szeretet. És akkor hasonlítunk hozzá, hogyha mi is ebben az isteni fajta szeretetben járunk a környezetünkben levőkkel. Egyedi helyzet áll elő akkor, amikor az egyik fél elhívást kap a szolgálatra. Mert ugye senki nem készül úgy, hogy még házasság előtt, hogy hát majd én valamikor fogok szolgálni, mert csak az úgy potyan az égből, tudjátok. Ilyenkor feltétlenül át kell beszélni a jövőt. Mert alapvető dolog, hogy az elhívottnak az Úr útját illik követni, és nem a család óhaja szerint járni. Az elköteleződés szó megint itt előjön. Mert elköteleződés nem csak a házasságban van, elköteleződés a szolgálatban is van. És ismeritek azt az igét, amikor tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy elhagytuk az otthonunkat, a munkánkat, stb. És Jézus azt mondta, hogy aki elhagyja a családját, a házát, az otthonát, a munkahelyét, az evangéliumért, én érettem, nem akármilyen okból, hogy nem tetszik a főnök, vagy bármi, én érettem az evangéliumért. És ezt azok tudják megtenni, akiknek igen magas szintű az elköteleződése. És ilyen szolgálókról hallani, vagy tudni, hogy bizony elhagyták az országukat, a családjukat, és ezt sokan nem értették meg annak idején. Itt a kulcs, hogy az elköteleződés olyan mértékű volt. Na most képzeljétek el, hogy ha az Úr, tehát a házaspárnak az egyik felét, a szolgálót elhívna Kamcsatkába, ahol elég zord időjárási körülmények vannak. Na most kérdés, hogy a családja, a felesége kívánja-e követni egy ilyen gyönyörű vidékről, meg jó éghajlati körülményt itt hagyni. Most a szolgálónak el kell dönteni, hogy most a családjában marad, vagy milyen mértékű az elköteleződése, vagy elmegy, követi Isten tervét az életére vonatkozóan, és azt, hogy melyiket választja, az elköteleződés mértéke határozza meg. Ezt mostanában kaptam meg egy kristálytisztán, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy marad, vagy megy. Tudok egy olyan hölgyet, egy régi gyülekezetünkbe járt, megkapta szellemben, hogy az ország melyik részében, melyik településre menjen, vigyen és osztogasson örömhíradót. Még nem ért oda. Igaz, hogy 15 év eltelt, de még nem ért oda. Tehát az elköteleződés az ő szívében nem volt egy erős. Tépőzáros keresztények hívják ezeket, ugye? Ismeritek? Leülnek és nem tudnak fölállni, hogy Istennek munkát végezzenek. Tehát itt a lényeg az elköteleződés mértéke. Az egy fontos kulcs. Az mozgatja azt, hogy képes-e otthagyni valaki a munkahelyét. Bill Kaiser. Emlékeztek még rá? Régiek? Ő egy mérnök volt. és ott hagyta a mérnöki állását, mert az Úrnak teljes időben akart szolgálni. Az elköteleződés mértéke segítette őt ebben, hogy ezt meg tudja lépni. Egyszer volt egy gyűjtés Pesten az ő számára, nem tudom, ki volt akkor ott. És azt mondta akkor az előjárónk, hogy ők abból élnek, hogy vetnek. Tehát ami most összegyűlik az adomány, azt nem bankba teszik, hanem újra elvetik, mert a vetés-aratás törvényét működtetik az életükben. Na, visszatérve még pár gondolat. A szolgálat betöltéséhez olykor áldozatra van szükség, ami sokszor lemondással jár. Nem lesz idő a kedvenc tévésorozat megnézésére. Lehet, hogy nem lesz annyi idő kirándulni, és sorolhatnánk ezeket, ugye. Annak a társnak, akinek nincs elhívása, illendő, hogy ő a párjával tartson, mint segítőtárs. Tehát ez a kívánatos. Az utolsó igénk az Ámos 3:3 az egyszerű fordítás szerint.
Hogyan is járhatnak ketten együtt, ha egymással meg nem egyeztek előbb?
Amen. Tehát egyértelmű, hogy a házastársak csak egyetértésben tudnak előre haladni. Ehhez egységre van szükség, amit az ördög ki nem állhat. Ezért ékeket próbál elhelyezni a kapcsolatokban, mint említettem. De nekünk hatalmunk van felette, és az egységet profétáljuk a szent közösségek felett, minden éket kivetünk, és a helyébe pedig a Szent Szellemnek a helyreállító munkáját árasztjuk ki, mert Isten a helyreállításnak a specialistája. Ne felejtsük el. Amen. Én boldogra prédikáltam magamat.
Figyelmeteket kérem, először is akkor szeretném megköszönni Ferinek a szolgálatát, amely gyönyörűséges volt és csodálatos, és amikor engem az Úr megérint, akkor sírnom kell, nehogy mondjak, hogy itt voltál. Igen, köszönjük Ferikém, neked és családodnak.
Továbbadom.
Igen, és hálásan köszönök mindegyőtöknek, mindent, mindannyiótoknak, akik itt vagyunk együtt. Mert tudjátok, ilyenkor, amikor összejövünk, és amikor van egy olyan összejövetel, hogy vendégpásztort hívunk, mindig bizonyítjátok a szereteteteket, az adományaitokkal és mindennel, és itt és most szeretném mindannyiótoknak megköszönni, mert a Ferék kaptak egy csodálatos csomagot, majd arról fogok beszélni, ami az Úr adományából van, mind abból, amit ti összeadtok, és ahogy jön, meg ez a terembér kifizetése is úgy van, hogy a ti adományaitokból, ezt szeretném megköszönni a Feri. Nek először azt, hogy itt van, itt volt és felénk szolgált, csodálatos dolgokat kaptunk, utána pedig a ti szeretetetekről, amiről bizonyságot tesztek valamennyien és mindannyian, akik itt vagytok. És tudjátok, azt szeretni az Úr, és nagyon vár bennünket ide. Most, hogy ennyien vagyunk, dicsőség Istennek, ez olyan gyönyörűséges és csodálatos látni, mert ugye úgy szinte fele ennyien szoktunk lenni. Az Úr mindig vár benneteket. Tudjátok, ez egy csodálatos, a mennek egy olyan, de az útlevelet, hogy amikor kaptál egy útlevelet, akkor abban a pillanatban, amikor az üdvösségedet elnyerted az Úrtól, amikor átadtad neki az életedet, a szívedet, és azóta is ez az útlevél érvényes az életed végéig, és az örökké valóságon át is, ott végig mindig az Úr vár bennünket, és gyönyörűséges csodás, és tudjátok, hogy így az Úr engem megérint, én ilyen vagyok, érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, mert itt az egység, ahogy jelen van, és az egység, tudjátok, hogy miből van jelen. Istennek a csodálatos szeretetéből, amely bennetek van, hogy a Feri is mondta, hogy mi vagyunk a szállásodói a Szent Szellemnek. És ahogy te szállást adtál, nem úgy, mint ide bejönnek ebbe a vendégházba, akik szállást keresnek. Te ingyen kaptad és ingyen adtad. Szóval ez a találkozás, amikor megtörtént, semmi más nem kellett, csak a szeretetet elfogadni, amit kaptál, és azzal a szeretettel tovább élni az életedet. Ez valami csoda, és gyönyörűséges, és csodálatos. Dicsőség Istennek, halleluja, amen.
Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.
És ha csak egy-két mondat erejéig adottnak nektek, hogy párban éltek. Egyetlen egy-két mondat erejéig szeretnék még szólni, hogy nagyon szeressétek egymást, nagyon tiszteljétek egymást, és nagyon becsüljétek egymást, mert minden szeretetben kívül eltöltött perc és pillanat az fölösleges idő az életetekből. És addig, amíg vagytok egymásnak, addig azt tegyétek meg, mert az mindennél többet ér az Úr után, és az Úr akart ezt, hogy így legyen, hogy legyetek egymásnak szeretetben, békességben is. Amit csak el, ne bántsátok egymást, mindig szeretettel, mindig ad legyen bennetek, mindig az a mondat vagy kérdés, hogy mit tehetek érted? Mit tehetek érted? Ne azt, hogy te mit tehetsz értem, hogy én mit tehetek érted, és már is elrál a szívedben minden, jó? Az a békesítség, ezt szeretem, mert ez úgy a szívem.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.